Kedves hallgatóink, Gulyás Dénes amatőr hegymászó nagy utat tett meg a Himalájában. A miskolci kötődésű sportember idén nagy célt tűzött ki maga elé. Egy hegymászó túra keretében felmentek ugyanis a Mount Everest alaptáborába. Kalandos utazáson, 5000-es csúcsokon és gleccsereken keresztül jutottak el a 3 serpával és 5 teherhordóval támogatott csapattal az alaptáborba. Ezt a túrát egy hosszú és nehéz felkészülés előzte meg. Mindez ezekről mesél rádiónknak Gulyás Dénes, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójába Gulyás Dénest. Fogalmazhatjuk úgy talán, hogy hobbi hegymászót, túra kedvelőt, de hát itt majd úgy is megismerünk a beszélgetés során. Köszönöm szépen, Dénes, hogy befáradtál ide hozzánk az Európa Rádió stúdiójába.
Köszönöm szépen először is a meghívást, üdvözöllek téged is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Mai beszélgetés során egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni, főleg a hegymászás világába is nagyon izgalmas. Az elmúlt időszakban jártál a Himalájában, de hát kezdjük a történetet a legelején, méghozzá azzal, hogy miként találkoztál a túrázással, akár fiatalkorodban, gyerekkorodban, hova vezetnéd ezt az egész történetet vissza?
Általános iskolás koromban nagyon sokat jártam vándortáborokban, általában ez a kék túra mentén túráztunk, Bükkben, Mátrákban, Mecsekben, előkészített sátrakban, erdő közepén, illetve városi kollégiumban szálltunk meg, és ekkor már kezdtem érezni, illetve látni a természetnek a szépségeit, viszont gimnáziumi időszakomban már egyre kevesebbet tudtam túrázni, később már egyáltalán nem, mert már a labdarúgás folyamatosan átvette, vagy fokozatosan átvette már az életemet.
Ez a mostani komoly hegymászás miért kezdődött el? Mi a célod vele? Mit is szeretnél elérni?
Először is szeretném leszögezni, hogy én nagyon messze vagyok a hegymászástól, tehát én inkább egy túrázást kedvelő, kalandokra vágyó embernek tartom magam. Az utóbbi időben azért kezdtem el komolyabban foglalkozni a hegymászással, illetve a túrázással, mert 55 éves vagyok, és úgy érzem, hogy most már itt van az ideje, hogy megvalósítsam azokat a célokat, amelyek már régóta a bakkancs listámon szerepelnek. A hegyeknek a szépsége, ereje és nagysága mindig is lenyűgözött engem, és szükségem van olyan célokra, amelyekért készülhetek, amik csak az erőmből telik is bírom. Nagyon sok filmet néztem az Everestről, illetve Nepálnak a történetéről, dokumentumfilmeket, és ezek csak inkább megerősítettek abban, hogy ez az, amivel igazán szeretnék majd foglalkozni, mint hobbi szinten természetesen.
De mi fogott meg, itt említetted, hogy filmeket néztél, élménybeszámolókat, illetve felkészültél, akkor fogalmazhatunk így a Himalájából, Nepál történetéből. Mi az, ami megragadott benne?
A hegyeknek a nagysága, a szépsége, ez a monumentalitás, ez nagyon megragadott, és mindenki látta az Everestes filmet, ami valóság alapon fekszik. Kihívásnak éreztem, természetesen nincsen terve 8000-es vagy a Mount Everestnek a csúcsát megmásznom, azért vannak terve nagyobb hegyek, de az már nagyobb kihívást jelentene a számomra.
Milyen utakon voltatok? Itt ugye akkor beszélhetünk arról, hogy már jártál a Himalájában. Milyen csúcsokon, milyen utakon voltatok, ha egy kis élménybeszámolót tartanál a hallgatóknak?
Igen, utoljára, tehát 2024 áprilisában Himaláján voltunk több társammal egyetemben. Április 11-én érkeztünk meg Katmanduba, ahol azonnal elvarázsolt minket a városnak a lüktetése, a különleges építészeti és buddhista kultúrának a mélysége. 3 nap alatt számos híres nevezetességet megcsodálhatunk, köztük például a Dubár teret, a Svayambhunatot, ami a majom templomnak nevezik magyarul, vagy a Bodnastupát, amely mind Katmandunak a egyedi hangulatát tükrözi. Majd április 14-én indultunk a kalandunk következő állomására 12 társammal, magyar társammal. Ez egy vegyes társaság volt, itt volt idegsebésztől kezdve fülörgégészig vállalkozóig, 3 magyar túravezetővel, 3 serpával, akik kimondottan serpának nevezték magukat, mert ez egy népcsoport, és ők kimondottan kérték, hogy ők serpák, tehát ragaszkodnak hozzá, és 5 hordárral. Egy 100 kilométeres buszút állt előttünk, amelyet sajnos 5 óra alatt tettük meg, mert a nepáli hegyi utak eléggé jellegzetesen nehezek, tehát volt, amikor mentünk betonúton, és hirtelen elfogyott az út, és utána már földes, saras úton kellett menni. Hál' Istennek ez éjszaka történt, ezt elmondom, majd visszatérünk erre, hogy miért is mondom ezt, hogy hál' Istennek, hogy éjszaka mentünk. 5 óra alatt értünk oda, és az úti célunk az nem más volt, mint a Tenzing-Helőri repülőtér volt Luklában. Tehát repülőtérre mentünk, és onnan repültünk tovább a Luklába. Ez a világ egyik legveszélyesebb reptere, amely már 2845 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. Igen, adrenalin dús volt a leszállásunk, és utána kicsit ezt ki kellett nekünk ezt pihenni, hogy utána új úterővel folytassuk ezt a magashegyi kalandot. Amint említettem, Luklából kis pihenőt követően indultunk a 2610 méteren fekvő Pagding kis falucskában. Itt még kényelmes szálláson töltöttük a napot, majd másnap indultunk el, szerintem sokan hallottak már róla, a Namcsa bazár felé, amely már 3444 méteres magasságban helyezkedik el. Az útnak az egyik látványos része volt a 300 valamennyi méteren, pontosan nem tudom megmondani, az Edmund Hillary függőhíd, ami meredek szakazék felett vezet át, és rendkívül látványos, hogy a hegyek és a mélységek között feszül. A Namcsa bazár az a túrázók és hegymászók központjában lehetőségünk nyílt aklimatizálódni, és erőt gyűjteni a következő napokban a további magasságoknak a eléréséhez. 16-án reggel indultunk Kumdzsung felé. Ez érdekes volt, mert tehát itt a magasságot mondom, hogy itt már 4000 méter felett vagyunk, és megdöbbenve láttam, hogy a helyi lakosok nagyon répszerű a röplabda. Mi már fultunk, és a helyi fiatalok röplabdáztak 4000 méter magasan papucsba, úgyhogy kicsit szégyeltem magam, hogy én meg ott fulladozunk, de hát ők ott születtek, nekik ez tök természetes volt. Aztán Dolin és Macsermon településeken keresztül április 19-ére elértük a 4790 méter magasan fekvő Gokyo falut. Ez egy rendkívül csodálatos igazi pihenő, mert itt két éjszakát töltöttünk, mert másnap hajnalban, már korán keltünk, fejlámpáknak fényében nekivágtunk a Gokyo Ri 5360 méteres csúcsának. Hát lenyűgöző látvány fogadott minket, mert tiszta időben rálátás volt a Mount Everestre, a Csójúra és a Locsére és a Makalu, ez mind 8000 méter feletti monumentális hegyek, tehát ez felfoghatatlan volt a számomra, hogy ekkora hegyeket látok ott a helyszínen. És Gokyo tónak, amikor fentről letekintettük a Gokyo tónak a türkiszkék vize és a glecserek által körülvett hegyek nagyszerűsége a hajnali fényben, az egyszerűen varázslatos volt. Április 21-én tovább indultunk 4700 méter felé Dragnak, városkába, vagy ilyen falucskának nevezhetem, ilyen kisebb házak vannak, majd átkeltünk a Gozumba glecseren. Nepálnak a legnagyobb glecsere, ez 36 kilométer hosszú. Ez nem tartozott a kedvenc átkerésemhez, mert nem mintha olyan sok glecsere mentem volna át, de ez nagyon nehéz volt a számom, és a többiek is azt mondták, hogy ez nagyon, nagyon nem szerették. Azt kell róla tudni, hogy ez egy hordalékos, sziklás, hegyekbe kivált hordalék, jég, víz, kőtörmelék, és szűk helyeken kell átmenni, fel, le, nincsen hely, tehát ilyen fárasztó volt, és volt is ott szerencsénk, mert felhívták a figyelmünk, hogy ez hegybevági ez a folyó, vagy ez a gleccser a helyét, és mondták, hogy környéken meg sziklás terület volt, hogy mondták, hogy nagyon figyelni kell a kőomlásokra, és annyi szerencsénk volt, hogy ahogy leértünk ebbe a gleccserbe, 15 perc múlva, ahol mentünk, leomlott az összes szikla, úgyhogy nagyon nagy mákunk volt ebből a szempontból, egy kicsit kalandos volt. Ezután megmásztuk a Csolapaszhágót, ami 5333 méter volt. Azt mondták a helyi vezetők, hogyha ezen túl vagyunk, akkor ez egy vízválasztó, onnantól kezdve már nem az, hogy sétagalop, de ez volt az a vízválasztó, hogyha aki ezt bírja, az tovább is, annak már nem lesz gond, és én meg is nyugodtam, hogy ez nekem nem is volt annyira vészes, hogy ezt átmentünk rajta. További mondom, hogy miért is volt ez. Ez egy komoly kihívás jelentett, mert meredek és úszós sziklák miatt. Innen leereszkedtünk egy kisebb gleccseren keresztül Dzonga falujában, ez már 4830 méteren volt, ahol a fárasztó nap után megpihenhetünk és erőt gyűjtöttünk a további utunkhoz. És visszatérve arra, hogy amikor már azt hittem, hogy túl vagyok a legnagyobb nehézségen, április 23-án újabb megpróbáltatások vártak ránk, mert elindultunk Lobuce faluból, ami 4910 méteren fekszik. Innen meg kellett másztunk, ez volt a legnagyobb, a túrán soránk a legnagyobb csúcsunk, ez 5647 volt, ez a Kalapatár csúcsa volt, ahonnan lenyűgöző kilátás volt ugyanúgy az Everestre, de sajnos 5 percet tudtunk fent maradni a hegyen, mert olyan gyorsan változott az időjárás, hogy gyorsan le kellett jönnünk, ami szintén fárasztó volt, és egy rövid pihenés és sebül után pedig folytattuk az Everest alaptáborba az utunkat, ami végül is az úti célunk volt. Ez volt rettentő fárasztó volt, itt mindenki totál kikészült és nagyon elfáradt, és amikor már megérkeztünk pont amire vágytunk az Everest alaptáborba, hogy ott lehessünk, megérkeztünk, elfoglaltunk a sátrainkat, és vacsoráztunk, és fotókat készítettünk. Hihetetlenül fáradtak voltunk, de az élmény az, hogy egy 8000 méteres csúcsokat mászók együtt pihenhettünk, és hogy betekintést nyerhettünk az alaptábornak az életébe, ez mindenért kárpótolt. Nagyon nagy, nem is az, hogy szerencsénk, ez a szervezés kérdése volt, mert a legtöbb túrázó csak elmegy az Everest alaptáborig, és van az ikonikus kő, ahol lefényképezik magukat, és utána visszafordulnak. Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, mert nem engednek be embereket, hogy a 8000-es mászók között aludjanak. Mi ott aludtattunk. Úgyhogy ez nekünk, a számunkra ez nagyon nagy élmény volt, hogy hol esznek, hol alszanak, mit csinálnak, úgyhogy hajnalban láttuk is, hogy a Kumbu Gletscheren már nem az első, nem tudom melyik csoport már hajnalban a fejlámpák fényében már elkezdte az útjukat, úgyhogy ez eléggé kalandos, amit a filmeken láthattam, az most teljesen ott voltam élő közelbe. Nagyon veszélyes egyébként a maga a gletscheren is aludni, mert az is folyamatos mozgásban van, igaz, hogy lassú, de az állandó a klímaváltozásnak köszönhetően olvad, és már alaptábort is át kellett már helyezni. Éjszaka átéltük azt, hogy mínusz 10 fokban való alvás kihívásait, úgyhogy még a bakkancsomat is beraktam a hálózsákba, és szembesültünk egyszerű dolgoknak a nehézségeivel, mint például az, hogy a mosdó használattal éjszaka. Mondták, hogy sötétben nem ajánlott egyedül közlekedni, mert a gletscher hasadékba esés az kockázatos. Mondták is, hogy tavaly egy amerikai beleesett, és egy év múlva dobta fel a gletscher, úgyhogy ezek elég veszélyes dolgok. Másnap hajnalban ébredtünk, szerencsénk volt, mert akkor nem volt még turista, és így nem kellett sorbálnunk az ikonikus kőnél lefényképezkedni, úgyhogy mi voltunk az elsők, ott fényképezkedtünk, és tovább akkor ereszkedtünk le Pericsén át, 26-án elértük Tengbocsét, az 3860 méter magasan van. Tengbocse híres a régióban a legnagyobb buddhista kolostoráról, ahol Tenzing Norlát és Edmund Hillary-t megáldották. Én is kaptam áldást a buddhista szerzetestől. Onnan nagyon lenyűgöző látvány látni az Everestet és a Madablan 8000-es csúcsát. Másnap folytattuk ugyanúgy lefele az utunkat a Namche Bazárba, ahol 2 hét után végre megadtuk magunkat a civilizációnak a luxusait, a zuhanyzás, a tisztálkodás, kávéztünk, süteményeztünk, volt, aki el tudott menni fodrászhoz is, voltak hölgyek, és ők akkor elmentek fodrászhoz, mert azért 2 hét zuhanyzás után azért egy kicsit érdekes volt, de annyira nem kívántuk a zuhanyzást, mert ami számunkra megviseli az embert, így európai civilizált embert, hogy este hidegbe fekszünk, hidegbe alszunk, és hidegbe kerünk. Tehát annyira nem hiányzott a zuhanyzás, főleg hideg vízben nem, megféltünk, hogy meg ne fázunk, úgyhogy ilyen tisztítókendőkkel próbáltuk magunkat karban tartani, úgyhogy ez Namcsében, az a meleg zuhany az egy felért minden jóval. Utána innen tovább haladtunk a jól ismert Luklába, ahol egy éjszakát itt eltöltöttünk, és a sikeres túrázásunkat zenés táncos estel ünnepeltük, és már, hogy másnap kipihenten induljunk vissza a Katmanduba. Na most itt a visszaút, akkor láttam meg, mikor megint 5 órás buszúttal mentünk vissza kis busszal, hogy egyrészt nem férnek el, tehát nem 2 sávos a hegyeken keresztül az út, hanem 1 sávos, és jönnek teherautók, és nincsenek korlátok, hanem csak azt látom, hogy 2000 méteres szakadék, és hogy lefele jövünk, és mi azért mondtam, hogy az első, mikor jöttünk, akkor nem láttam, mert este volt, és inkább átaludtam az utat, de visszafele rendesen aggódtam. Jobban féltem itt a repülőúttól, hogy nehogy defektet kapjunk, nehogy lecsúszunk, mert az kegyetlen volt az a látvány, hogy mi hol jöttünk, úgyhogy mindenki izgult és várta már, hogy visszaérjen Katmanduba. Úgyhogy még Katmanduba még ott egy éjszakát töltöttünk, elmentünk, még bevásároltunk, még széjjel néztünk, és utána május 1-én érkeztem vissza Budapestre élményekkel gazdagabban.
Erre az útra hogyan lehetett felkészülni, miként lehet felkészülni? Gondolom azért hasonlóan kicsit, mintha a 8000-es csúcsokra készülnétek, hiszen azért az alaptáborig felmentetek, és azért ott már elég zord körülmények vannak, mint tudjuk, de hát eközben is több 5000 fölötti csúcson is jártatok. Miként lehet erre felkészülni, illetve szervezkedni? Említettétek, hogy volt serpa is, teherhordó is, ugyanúgy, mint a nagy 8000-es mászóknak. Gondolom, akkor ez komoly előkészületeket igényel nektek is.
Igen, bár azt mondták, hogy ez szervezet függő is, tehát van, aki bírja ezeket, van, aki sokat túrázik és nem bírja, van, aki meg könyvvel az irodában, és ő meg bírja. Tehát ez adottság is, alkati adottság is, de azért a nagy túra előtt egy évvel kezdtem el készülni, Bükkben túráztam, több teljesítménytúrán vettem részt, Tátrában is gyakran megfordultam, emellett Ausztriában részt vettem egy magashegyi kiképzésen, táborban is, ott vagy majdnem sikerült megmásznom a 3254 méteres Ankógát, ez egy érdekes kaland volt, mert négyen mentünk, és ez téli időszak volt, erről még hogyha beszélhetek, hogy hárman indultunk el meg egy hegyi vezetővel, és ez egy végül is 3,5 kilométert kellett megtenni, de 3200-as magasságban, és télen azért az hágóvasakkal mentünk végig. Helyenként 3 méteres hó volt, de combig besüllyedve értem el a kis Ankógát, és mire a gerincen átmentünk, én úgy döntöttem, hogy természetesen egész éjszaka esett a hó, meg napközben is esett a hó, mikor elindultunk. Én úgy döntöttem, hogy ott annyira elfáradtam, annyira elkészült az erőm, én még ilyet nem tapasztaltam, amikor nem az van, amikor foci utána, hogy ó, kellemesen elfáradtam, és még azért még bírnék bármit csinálni. Ez úgy voltam vele, hogy mikor felértem a kis Ankógel csúcs és a gerincen átmentünk, és már mondta a hegyi vezető, hogy innen már csak 100 méter csak, tehát felfel a 100 méter is nagyon sok, ilyen hóba is ilyen időjárási viszontosságok mellett én mondtam, hogy tudtam, hogy a visszafele mellett ehhez sokkal több erő szükséges, és nem akartam kockáztatni a társaimnak a testi épségét, meg a magamét se, mert össze voltunk kötve, és inkább akkor azt mondtam, hogy ott várok, és egy ilyen 3000 méteres magasságban egy ilyen 3 négyzetméteres placon álltam, míg ők felmentek, időközben elkezdett fújni, amit nem jelzett az időjárás, nem jelzett, hogy fújni fog a szél. Ők elindultak, mondták, hogy körülbelül fél óra múlva visszajönnek, hát fél óra múlva felnéztem, és 50 métert haladtak felfele, és utána leordibáltak, hogy így visszajöttek. Na most az a 50 méter 50 perc alatt tették meg lefele, úgyhogy 1 óra 20 percet álltam egy 3 négyzetméteres mínusz 5-6 fokba süvítő szél és hóba. Már ott kezdtem egy kicsit fázni, felvettem az összes cuccomat, azért úgy megfordult bennem, hogy mi van ilyenkor, hogyha ne találtam baleset érik, hogy találok vissza, mert esett a hó, nem lehetett látni semmit jóformán, úgyhogy ott volt egy kis halálfélelmem. Lejöttek, nagyon elfáradtak, átmentünk a gerincen, visszafele sétáltunk, és megvan az a szabály, hogy 10 méterenként olyan szakaszon, ahol lavina veszély van, fokozottan lavizant veszély van, és most volt, mert fújt a szél és havazott, egész éjszaka és nappal is. Be kellett tartani 10 méteres távolságokat, és én annyira elfáradtam, hogy én lemaradtam 20 méterre, és csak azt láttam, hogy a 3 társam előtt megindult a lavina. Úgyhogy ők 50 méter csúsztak a lavinába, szerencsére meg tudták magukat fékezni, utána nekik vissza kellett mászni. Engem nem ért el a lavina, mert pont lemaradtam 20 méterre, ha azon a sávon belül vagyok, akkor engem is visz. Visszamásztak, és nagyon nagy nehézségek árán elértük az utolsó felvonót is, de ez eléggé élménygazdag, kalandos kis felkészülés volt, és mivel engem ez bosszantott, hogy nem tudtam megmászni, ezért most nyáron megmásztam az Ankók 3000, hogy hova kellett volna nekem télen feljönni. Ez volt egy ilyen kitérő, gyakoroltunk, illetve felkészültünk. Otthon pedig elliptikus trénerrel erősítettem az állóképességemet, speciális maszkban, amelyben lehetett állítani az oxigén bevitelét magasságnak megfelelően, úgyhogy így az állóképességemet próbáltam. Téli időszakban pedig a kertben felállítottam a sátramat, és kint aludtam a két ünnep között hálózsákban. Úgyhogy így próbáltam felkészülni.
Milyen érzés volt amúgy, hogy, de hát ezt azért említetted, hogy a kőnél például ott állhattatok fent az alaptáborban, illetve az egész, ez hogyan csapódott le benned lelkileg?
Mindig engem az motivál, hogy felérek és a látvány. Ezért bosszankodom, mint például az Ankó Gelen is, hogy felmegyek, de nem látok semmit. Tehát nincs az a, felmentem és... Úristen, ez gyönyörű, hogy itt a világ tetején lenni. Tehát ez mindenféleképpen a látvány motivál, meg az, hogy nekem a számomra ez egy igazi kihívás, mert ez csak rajtam múlik. Persze, amikor vannak társak, akkor azok is, de ez csak rajtam múlik, hogy hogyan teljesítek, és minden túra egy ilyen lehetőség, hogy feszegessem a saját határaimat. A magas hegyeknek a nagysága és szépsége lenyűgöző, szinte magával ragadnak. Szeretem tesztelgetni, hogyan, meddig bírom, és meg tudom-e csinálni, amit kitűztem célul. Minden lépés erőt ad és kitartást igénye, és ez az, ami engem igazán motivál.
Család hogyan fogadta akár a felkészülést, illetve magát azt a hírt, hogy ide a Himalájába készültek, ha még nem is a csomalunk mára, de hát azért az alaptáborig is elég nehéz eljutni, én úgy gondolom, az is egy nagy kihívás. Család miként fogadta?
Szintén örültek, hogy nem leszek otthon 3 hétig. Jó, vicce félretéve azért természetesen támogatott ebben, és azért volt némi aggodalom is. Megértik, hogy ez a szenvedélyem, mindig is mögöttem álltak, de a kihívások és a veszélyek miatt azért aggódnak is, értem. Tudják, hogy elhivatott vagyok, így végső soron mindig mellettem álltak és támogattak.
Milyen jövőbeli tervek vannak, esetleg lesz-e feljebb, vagy így megelégedtetek a Himalája alaptáborával?
Lesz feljebb a hosszú távú célom a Mont Blanc, 4810 méter magas. Grúziában a Kazbek vulkánikus egy az 5054 méter, de ami már konkrét, az, hogy jövő októberében, tehát 2025 októberében visszatérünk Himalájára. Az ott található 6476 méteren Merapik hegyre megyünk, ez a legmagasabb trekking csúcs Nepálban. Ez a hegy különösen népszerű a hegyi túrázók és körében, akik magas hegyi élményekre vágynak, de nem rendelkeznek kiterjedt hegymászási tapasztalattal. Ez nem igényel komoly hegymászási technikát, természetesen itt is van hágóvas, meg beülő, meg összekötés, összekötnek minket, de a magasság és a hideg azért extrém kihívásokat jelent, azért az 6400, az 6400 méter magas.
Kedves hallgatóink, Gulyás Dénes amatőr hegymászó nagy utat tett meg a Himalájában. A miskolci kötődésű sportember idén nagy célt tűzött ki maga elé. Egy hegymászó túra keretében felmentek ugyanis a Monteverest alaptáborába. Kalandos utazáson, 5000-es csúcsokon és gleccsereken keresztül jutottak el a 3 serpával és 5 teherhordóval támogatott csapattal az alaptáborba. Ezt a túrát egy hosszú és nehéz felkészülés előzte meg. Mindezekről mesélt rádiónknak és önöknek Gulyás Dénes. A riporter Sütő Dávid Peré volt.